Drága mennyei édesatyám, hálát tűzzel fogunk le most előtte. Köszönjük neked az alkalmat, a lehetőséget, hogy ez a szentel házadban összejöhetünk, együtt lehetünk. Köszönjük neked az imádság lehetőségét, ami keresztül beszélgethetünk. Köszönjük, Uram, hogy mindennel, minden fajunkkal, problémákkal, vagy örömünkkel hozzáfordulhatunk. Köszönjük, hogy te meghallgatod ügyetlenül dolgainkat. Köszönjük, hogy most ennyien itt lehetünk, és együtt dicsőíthetünk téged. Dicsérhetjük a te szent nevedet énekekkel. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy velünk. Te látod, Uram, hogy milyen szomorúságaink, milyen megkötözöttségeink vannak, amivel a világ sárítása hív minket. Te látod, hogy néha bábuként rángatnak bennünket, mozzakon, és te tudod, hogy mi tudjuk, hogy mi képtelenek vagyunk ezt a kötelet elkezdeni. És köszönjük neked, Uram, a legnagyobb ajánlatot. Köszönjük a Szent Fiadat, Jézus Krisztus, aki azért küldtél el, hogy ezeket a megkötözöttségeket, ezeket a mozzakokat eltakítsa, elvágja. Köszönjük, Uram, hogy őt adtad nekünk. És ezért beszélgethetünk vele. Ezért lehet személyes kapcsolatunk vele. Kérlek, Uram, bocsáss meg, hogyha újból elvittünk, ha újból rosszat tettünk, elbontunk. Kérjük, Urunk, hogy akkor is te légy velünk, te emelj fel minket. Te légy az, aki segít nekünk, a mélységből kijutunk. Köszönjük, Uram, te mindig velünk, akkor is, ami olykor vagy, hogy elfogjunk tőle. Kérjük, áld meg az alkalmunkat, áld meg az ünnepi Isten tiszteletünket. Kérjük, hogy te légy velünk, akkor is, ha hazamegyünk, hogy amit itt hallunk, itt látunk, azt ne felejtjük el. Kérjük, hogy munkát tegyünk szívünkbe. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Ámen.
De mi a vélemények erről? Egy ember meg két fia volt, és az elsőt fordulva ezt mondta. Fiam, menj dolgozom a szülőben. Ő így felelt. Nem akarok. Később azonban meggondoltam magát, és elment. Aztán a másodhoz fordulva, annak is én azt mondta. Ő azonban így felelt. Megy egy uram, de nem mentem. Ki teljesített a kettő között, aki a tette? Az első feletté. Jézus erre ezt mondta. Bizony, mondom nektek, a bántók és halálnak megőrülhetőtek el az Isten országában. Mert eljöttetek János a szívesség útján, de nem tudtak neki, a bántók és halálnak pedig hittek neki. Ki a Tomász látva, még később sem gondoltam meg alattal, hogy hittek neki.
Az örökkévaló Isten tegye áldottá, és gyümölcstermővé az ő beszédét, igaz igéjét a szívünkbe. Ezt hallottuk Jézustól. Mit gondoltok ti erről? Ki teljesítette a kettő fiú közül az apja akaratát? Isten szeretett népe, kedves vendégeink! A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy gondold meg! De azt is azhattam volna, hogy gondold meg magad annak fényében, amit Jézus mondani akart, és akar nekünk most is mondani ezzel a történettel. Múlt vasárnap családi istentiszteletet tartottunk itt a templomban, és úgy, ahogy most sok fiatal van jelen itt a templomtérben, akkor pedig kis gyermekekkel volt teli a templomunk. Az volt az üzenet címe, hogy legyetek gyermekek. Ennek két üzenete szólt hozzánk, egyrészt az, hogy Jézus szerette a gyermekeket. Különös figyelmet fordított rájuk, mindig mehettek hozzá. és bármennyire is hihetetlen, vagy nehéz ezt hordozniuk, sokszor épp a gyülekezetnek, ez ugyanígy van az ifjúsággal is, hogy Jézus különös figyelmet fordít az ifjúságra, és mindig mehetnek hozzá. Gyermekek és az ifjak mindig mehetnek hozzá, és higgyük el mi felnőttek is, hogy mi is mehetünk hozzá mindig. És hívott Jézus, hogy legyünk mi is gyerekek, mint ők. Teljes bizalommal menjünk hozzá, ha Istenhez fordulunk. Most ifjúsági Isten tiszteleten vagyunk, és ő szól az ifjúsághoz is. Jézusnak, neki a fiatalokhoz is van üzenete. A két fiú története tulajdonképpen egy példázat. És hogyha megnézzük, egy ilyen példázatos, azaz tanúságos történetnek az üzenetét, akkor mindig érdemes fölidézni magunkban a történetnek a képeit. Hiszen olyan színes, szemléletes képek ezek. Volt egy gazda, akinek szőlőbirtoka volt, de ez a gazda egyben apa is volt. Mégpedig egy büszke apa, akinek két fia volt. És ezt a két fiút küldte a szőlőbe, hogy segítsenek neki művelni a szőlőjüket. Mi szülők gyakran kérünk benneteket, fiatalokat, hogy segítsetek nekünk. És ilyenkor persze tudjuk, hogy nem vagyunk túl népszerűek. Pedig büszkék akarunk lenni rátok nagyon. És a két fiúban egy kétfajta hozzáállást találunk. Persze érdemes azt is megnéznünk, hogy mit jelent tulajdonképpen a szőlős kert, ahova ez a büszke kétfiús apa küldi a gyermekeit. A szőlős kert jeleníti meg tulajdonképpen a küldetést. De ahhoz, hogy értsed, vagy tudjad, hogy mi a küldetésed, értened kell, és ismerned kell azt, aki kiküld oda, és ismerned kell a feladatot is. Jézusnak ezzel volt baja, hogy Isten népe, Izrael, ez a jó egyisten hívő, vallásos, templomba járó nép, ez nem értette a küldetését, de ami ennél rosszabb, nem értették Istent. Nem ismerték, hogy az atyának milyen a szíve, hogy az atyának hogy indul meg a szíve, nem csak ő értük, hanem minden nép iránt, akik még nem ismerik Istent, akik a vesztükbe rohannak, akik elveszettek. Ez volt tehát az eredeti háttere ennek a történetnek, hogy a két fiú Izraelt jelenítette meg, akik hittek ugyan Istenben, de tartósan engedetlenek voltak, nem tették meg azt, amire Isten fölhívta, amire Isten kérte őket. De szerencsére, hogy a két fiúban, ahogy mondtam is, két különféle hozzáállást láttunk. Az egyik azt mondta, ugye, hogy igen, atyám, megyek, de nem ment. Sőt, ugye az első az volt, aki azt mondta, hogy nem akarok menni, és azonban mégis később meggondolta magát, és elment. Milyen a mi hozzáállásunk Istenhez, mint szerető atyánkhoz, aki nem csak hogy büszke, hanem nagyon szeret bennünket, mint gyermekeit, és azt láthatjuk az ő szeretetét, ugye Jézus Krisztus kereszt halálában, olyan szépen kifejezett ez a pantomim is. És hadd valljam meg nektek személyesen, hogy az én kemény szívemet, ami most is sokszor kemény, és sok mindenben kell még Istennek az én szívemet is megváltoztatnia. De az én kemény szívemet, amikor nem hogy az egyik vagy a másik, az egyik fiút se jelentettem én, hanem azt, aki messze távol van, nem is hallott a szerető atyáról, nem hogy még küldetése legyen vagy feladata. És amikor hallottam róla, erről a szerető atyáról, a drága Istenünkről, akkor az ő szeretete kezdte összetörni a szívemet. Az ő szeretete. Nem az ijesztett meg, hogy ő miket mond a 10 parancsolat, vagy milyen szigorú a bűnösökkel, hanem az, hogy ahogy szeret bennünket. Ahogy Jézus egyértelműen nem vacilált, nem mondott ő semmit olyat, hogy igen, atyám, aztán várt, hogy eljön-e értünk a földre, vagy nem, atyám, aztán végig, aztán végül eljött mégis, hanem jött, értünk ide a földre, hogy megmentsen bennünket. És amikor ez a szeretete, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a kereszten, kezdte összetörni a szívemet, akkor kezdtem meglátni az én bűneimet is, meglátni elrontott életemet, rossz döntéseim következményét. Ugye egy fiatal nem látja egyből, hogy miről is van szó. Nem látja egyből, hogy mi a helyes. Mert hát, majdnem azt mondtam, hogy mi fiatalok, de azért hadd mondjam, nem vagyok én se olyan öreg. Mi fiatalok a hirtelen reakciók emberei vagyunk. És valljuk meg őszintén, hogy szoktunk ész nélkül is cselekedni. Vagy éppen meggondolatlanul, hirtelen, indulatból, vagy éppen örömteli felindulásból, és azt gondoljuk, hogy hú, ez örömmel töltött be bennünket egy ötlet, akkor gyerünk előre, ész nélkül, nem gondoljuk végig, hogy mi lehet annak a következménye. Ugye ez a két fiú is ilyen hirtelen reagált, az egyik azt mondta, hogy nem akarok menni, atyám, nem á, én mindig ezt hallgatom otthon, hogy nem á, akkor valamit kérek. A másik azt mondta, igen, atyám, és aztán vigyorogva szépen elsonfordált. Szoktam én is így járni, hogy nem tudom kitalálni egyből, hogy a lakásunk melyik bugyrában bújtak el a fiaim, éppen meg se halva, vagy legalábbis úgy csinálnak, meg se hall, hogy én mire kértem őket, vagy az édesanyjuk, mire kérte őket, hogy segítsenek. Hirtelen reagáltak, és hát ugye végül azért azt jegyezzük meg, hogy nem a reakcióik döntítik el ennek a történetnek a végkimenetelét, hanem az, hogy mi játszódott le az ő szívükben. Mert egy történet, a te személyes történeted is, lehet, hogy vannak hasonló történeteid ehhez a szüleiddel, mint ez a történet. De más történeteid is a te életedből, hidd el, hogy leleplesz téged is, meg engem is, hogy mi van igazából a szívünkben. És amikor lelepleződsz így önmagad előtt, hogy én ez a lelkes fiú vagyok, aki igent mondok, de nem megyek, hogy én az a fiú vagyok, aki azt mondom, hogy nem, nem már. De végül csak elkezdek gondolkodni azon, hogy meg kellene tenni. Akkor gondolj arra, hogy lelepleződik, és mások előtt is lelepleződünk, hogy mi van a szívünkben. De ami a legfontosabb, hogy önmagad előtt lepleződj le. Mert Jézus is azért mondta ezt a történetet, hogy Isten népe, a nagy hitvallók, akik minden utcasarkon imádkoztak, meg mondták, hogy Haldó Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr, nincs más Isten rajta kívül, hitvallásosak voltak, olyan zsoltárokat énekeltek, hogy meg sem tudnánk tanulni, olyan hosszúak, meg szépek voltak. Nekik mondta Jézus, hogy végre lepleződjetek már magatok előtt le, mi lakik a szívetekben. És egy olyan korban élünk, ahol fokozottan lelepleződik a szívekben, hogy mi van. Ugye nem csak személyes válságokat látunk, talán ebből is egyre többet látunk ma, hanem nagy válságokat is. Hallunk háborúk híréről, hallunk szegény emberek menekült áradatáról. Vannak, akik nem szegények köztük, de jönnek. És még sorolhatnánk, hogy milyen helyzetekkel találkozunk, vagy ez a merénylet, ami megmutatja, hogy milyen gonoszság lakik, és értetlenség az emberek szívében, főleg, hogyha ilyen merényletre gondolunk, de a saját szívünkbe is, hogy mi hogy állunk ezekhez a dolgokhoz. De hadd mondjam azt most, hogy a legfontosabb neked, hogy amikor te lepleződsz le saját magad előtt, akkor te hogy állsz ehhez a dologhoz, amire Jézus akar elvezetni, amire Jézus figyelmeztet téged. Olyan jó, hogy ez az atya nagy türelemmel és szeretettel van a két fia iránt. Mindannyiunk iránt türelemmel és nagy szeretettel van. És nem tart oktatást arról, hogy hát akkor most úgy látom, hogy itt az ideje, hogy a munka hasznáról megtanítsam nektek az igazságot. Az elvégzett munka dicsőíti Istent. És hogyha valami feladat van, akkor cselekedned kell, ne halogasd. És hogyha nem akarsz, akkor gondold meg, hogy helytelenül cselekszel, és te jó gyerek legyél, és ne cselekedj helytelenül sohasem. Nem tesz ilyet az atya, hogy kioktatja ezt a két fiát. Nem azt mondja, hanem hagyja, hogy hadd főjenek egy kicsit a levesükben, amit főztek maguknak. Hadd gondolják meg, és aztán hadd gondolják meg magukat. Az atya, a szerető atya várt, és az egyik fiú meggondolta magát, megértette az ő atyát. Megértette az ő atyának szeretetét, megértette az ő atyától kapott küldetést, és mind a kettő fontossá vált számára az atya szíve, szeretete, és az atya szívének kérése, és fontossá vált számára küldetés is, amit az atya bízott ránk. Mi a mi küldetésünk? Erről egy igét hadd olvassak az 1 Péter 2:9-ből. Így szól hozzánk ez, Isten népének a küldetéséről szól. Az új Biblián alig tudom megtalálni egyelőre a részeket. Tehát 1 Péter 2:9, ezt mondja nekünk Isten beszéde. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, drága véren, az ártatlan bárány Jézus Krisztusnak a vére árán szerzett, kiváltott, megváltott népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világásságába hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Mi vagyunk azok, akik egykor a nem nép voltunk, akik nem voltunk Isten népe, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat találtatok. Kiáltal Jézus Krisztus által, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ezt nagyon szeretem, ezt az igét, és két helyzet van, amiben mindig elmondom a fiataloknak. Ez vagy egy osztálytermi jelenet, vagy az ifjúsági szoba. Nem tudom miért, a fiatalok szeretnek néha így bezárkozni, meg ülni a sötétbe. És számtalanszor jártam úgy, hogy megyek nagy lobbal be a terembe, vagy ifjúsági szobába, mert szoktam késni egy 5 percet. Én is hagyok nekik időt. Nem azért, hát ilyen vagyok, hogy szoktam 5 percet késni. És benyitok, és ott ülnek a sötétben. És akkor mind a ketten meglepődünk, hogy tényleg van itt valaki, És mondom, hogy hát miért ültök itt a sötétben, akiket Isten az ő csodálatos világosságára hívott el, és fölkapcsolom a villanyt. Testvérek, Jézus azért mondta el a két fiú példázatát, hogy mindannyiunknak fölkapcsolja a villanyt. Hogy akiket Isten Jézus Krisztus által az ő csodálatos világosságra hívott el, az ne üljenek továbbra a sötétségben. És olyan jó, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát ez nem azt jelenti, ez a fajta hívás, hogy tedd már ezt meg a magad erejéből, és akkor jó fiú vagy, és akkor mindenki fog téged szeretni. Hanem az Atya, a szerető Atya, ő maga siet a mi segítségünkre. Ad megbizatást és küldetést. De a megbizatás és küldetés átadásakor emlékeztet bennünket Szent Fia áldozatára, Jézus Krisztus szeretetére. Nincs nagyobb szeretet ennél. Nem csak olyan értelemben, hogy a mártíromságnál nincs nagyobb szeretet, hogy valaki odaadja hősként az életét másikért. Hanem, ami tovább fokozza azt a csodát, amit Jézus tett értünk, az az, hogy tehette ezt meg, értem, az istentelenért. Az istentelenért. Én így éreztem magam. Tehát én ott, amikor kezdtem így összemenni a padba, akkor elöntött engem ez a fajta, nem tudom körülni ezt az érzést, ez az érzés, hogy istentelen voltam, és istentelen vagyok. És Jézus engem így szeretett, hogy az ő vérét ontotta, értem. Hadd mondjak el ehhez egy történetet. Ez Corrie ten Boom története és az ő testvérének, Betsynek a története. Corrie ten Boom neve ismerős számotokra talán. Lehet, hogy olvastátok egy könyvét, vagy egy más prédikációban is hallottátok az ő nevét. Megjárta a náci koncentrációs tábort az ő testvérével. És az egyik este a táborban inspekciót, szoba átkutatást tartottak a náci tisztek. És ez egy lányszoba volt. És képzeljétek el, hogy az összes lányt, aki abban a barakban lakott, mesztelenre vetköztették kényszerrel, vagyis megparancsolták, hogy mindenki vetkőzön le, és álljon sorba. Hogy érezték magukat ezek a lányok? Ugye sokkolta őket ez a dolog. Volt, akik sírtak, volt, akik csöndben voltak, volt, akik különböző félelmetes hangokat adtak ki magukból. És ahogy Corrie ten Boomot állt mesztelen, arra gondolt, hogy te jó ég, Jézust ugyanígy feszítették meg mesztelen. És odaszólt Betsynek, a testvérének, hogy Betsy, az ő ruháját is mind elvették. Betsy azt mondta, hogy tényleg, ezért soha nem adtam hálát még neki, hogy ezt engedte Jézus, hogy ezt tegyék vele, hogy mesztelenre vetköztessék, az utolsó ruháját is elvegyék, és mesztelen feszítsék keresztre. Értem és érted. És tulajdonképpen ez az üzenet lett az ő vigasztalásuk. Ezzel tudták túlélni ezt a helyzetet, épp értelemmel, hogy nem örültek meg, nem örültek bele abba, amit velük tettek. Hogy Jézus ezt tette értünk, így halt meg a kereszten. És aki így szeret bennünket, az Isten, az tényleg egy jó atya. És ha kér valamit tőled, hogy ezt tedd meg, mert ez jó, ez életet ad, akkor tegyed meg. Még akkor is, ha te az a fiú vagy az a lány, aki azt mondja, hogy ne már, ne. És gondold meg magad, gondold át, és válaszd Jézus útját. Válaszd azt, aki így szeretett téged, helyezd az ő kezébe az életedet, és legyél az ő gyermeke. Aki így szeretett téged, így szeretett engem, az istentelent. Legyen ilyen hitünk Jézus Krisztusban, ez legyen a mi hitünknek az alapja, Istennek ez a szeretete, és ez segítsen bennünket megérteni a küldetést, amit Isten bízott ránk. És így ezzel a szeretettel tudjuk szeretni az összes gyermeket, meg az összes fiatalt, a fiatalok meg az időseket, mert így szeretett Isten mindannyiunkat. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy téged az egy, örök és élő Istent, Jézus Krisztusban ismerhettünk meg, aki szeretett bennünket és önmagát adta értünk. Tudjuk, hogy nélküle, semmilyen más úton nem ismerhetnénk meg téged, amilyen vagy valójában. A te szívedet, hogy te milyen atya vagy, te milyen szőlős gazda. Urunk, Jézus Krisztus szeretete törje össze minden előítéletünket, törje össze minden értetlenségünket, minden dühünket, hirtelenségünket, mert megvalljuk előtted, hogy sokszor mi fiatalok azt gondoljuk, hogy te irigy vagy, vagy fukar, vagy korlátozni akarod az életed, életünket, és biztos nem a legjobbat akarod nekünk. Bocsáss meg ezt a hitetlenséget és bizalmat. Hogy ne akarnál nekünk minden jót, aki önmagadat adtad értünk. És kérünk téged, hogy ez a te nagy szereteted mutassa meg az életünk elrontott dolgait, amit nem csinálhatunk tovább. És add, hogy ezeket megvalljuk neked, mint bűneinket. És add, hogy kérjünk téged, hogy te mutasd meg, hogy akkor merre menjünk tovább, ha ne arra, amit eddig tettünk. És hogy ezt hogyan tegyük, hogyan lehetséges az. És köszönjük, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hanem adtad a te igédet, a Bibliát, és adtad a te drága lelkedet. Ezért is imádkozunk most, hogy add, hogy értsük a Bibliát. És imádkozunk azért is, hogy a te lelked vezesse a mi gondolatainkat, mikor úgy érezzük, hogy elakadtunk, vagy nehéz útkereszteződéshez jutottunk. Urunk, ez nem megy nélküled. Jézus, igazad van, amikor azt mondtad, hogy nálad nélkül semmit se cselekedhetünk. De veled igen, és veled akarunk most. És azért, mert ilyen vagy, ezért helyezzük a te kezeidbe a betegeinket, Urunk. Add gyógyulásokat közöttünk. És add, Urunk, hogy akinek le kell zárni az életét, az veled zárja le, az élettel betelve, és várva az ő testének föltámadását. Mert, Urunk, tudjuk, hogy te nem csak meghaltál, hanem föltámadtál és élsz. És, Urunk, köszönjük, hogy ez kettős értelemben igaz. Hogy te föl tudsz bennünket támasztani a lelki halálból egy új életre itt a Földön. És halott valónkat, halott testünket is föl tudod támasztani majd a földi élet után új életre. És hogy helyreállítasz bennünket teljesen. Ezt is köszönjük neked, Jézus. És Urunk, add, hogyha megláttuk, hogyha fölkapcsoltad a villany szívünkbe, Urunk, hogy mik a mi elrontott dolgaink, akkor hadd tudjuk azt választani, amit te mondasz, és azt mondani, hogy igen, Atyám, és hogy el is megyünk, és hogy meg is tesszük. Ezt add meg nekünk. És ezt a józanságot és világosságot kérjük népek vezetőire is, akik most háborúznak, százezrek, milliók életét kockáztatják. Dobják el a halálba. Adj, Urunk, békét és kegyelmi időt még ennek a világnak. Könyörülj rajtunk, Jézusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Vigasztald a mi szívünket. Töltsd be örömmel, reménnyel és hittel. Jézusért kérünk, Atyánk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Foglaljunk helyet.